Köszönöm szépen. Nem fogok új periodizációs javaslattal előállni, de talán valami kicsit azért gondolatébresztőt hozzá tudok tenni ehhez a kérdéskörhöz. Tarnai Andor irodalomtörténeti munkásságában következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a régi magyar irodalom történetén belül az 1690 körüli időszakban kijelölhető egy olyan korszakhatár, amely a barokk irodalmon belül voltaképpen a felvilágosodás kezdeteit jelzi. Idézem, az a kulturális tömb, amit könnyebbség kedvéért 18. századnak nevezünk, valahol 1690 táján, évszámhoz kötötten talán 1686-tal kezdődik, írja egy helyütt. Felfogását tudománytörténeti esettanulmányok sokasságával támasztotta alá. Mind Tarnainál, mind az újabb szakirodalomban aránylag kevés reflexió található ugyanakkor arra vonatkozóan, hogy ez a korszakhatár milyen módon érhető tetten a tudományok szféráján kívül álló szövegekben, így például Bethlen Miklós önéletírásában, amely az akadémiai irodalomtörténetben azon műként szerepel, az első műként szerepel az 1690-nel kezdődő korszakot tárgyaló fejezetben. E problémával kapcsolatban szeretnék most néhány gondolatot megfogalmazni. A korszakváltás egy lehetséges, irodalomtörténeti szempontból is gyümölcsöző megközelítését képviselik a kontingencia fogalomtörténetéhez kapcsolódó vizsgálódások. Werner Frick Providenz und Kontingenz című könyvében a 17. és 18. századi német, francia és angol nyelvű regényirodalomban megjelenő sorsértelmezéseket vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a 17. század végétől kezdődően egyre több jele mutatkozik a hagyományos, a gondviselő Isten központi helyén alapuló metafizika válságának, erodálódásának, majd végül felbomlásának. Ezen elmozdulások első példájaként elemzi Defoe először 1719-ben megjelent Robinson Crusoe című regényét. Ez az elemzés jól illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz, amely szerint a felvilágosodás korai szakasza az 1690-es évekkel vette kezdetét, és a sorsértelmezések átalakulásának vizsgálata e periódus irodalmának árnyaltabb megközelítését teheti lehetővé. Ugyanakkor, mint arra többen rámutattak, a gondviselés hit erodálódásának jelei már a reneszánsz kultúrában is megfigyelhetők. A romanisztikai kutatás szerint a kontingencia tapasztalatának felfedezése Boccaccio novelláinak az érdeme. A germanisták a népszerű Fortunatus népkönyvben mutatják ki a gondviselésbe vetett hit háttérbeszorulását és a kontingencia átfogó tapasztalatát. Filozófia történeti nézetben pedig elsősorban Machiavelli és Montaigne írásaiban lelhetők fel a gondviselés hittől való eltávolodás határozott jelei. A különböző lehetséges határpontok jelentette dilemmából a kiút alig ha lehet az egyik vagy a másik, a reneszánsz vagy a korai felvilágosodás, mint kezdőpont melletti elköteleződés. Sokkal inkább azt a tanulságot célszerű leszűrni, hogy a kora újkor esetében a providenciához és a kontingenciához való viszonyulás különböző, egymással párhuzamosan jelenlévő modelljeivel kell számolni, és hogy a gondviselés hit erodálódása esetében nem lehetséges valami fajta homogén, lineáris narratíva kialakítása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne tanulságos a kora újkori kultúra szövegeinek a gondviselés és a kontingencia tematizálását szem előtt tartó elemzése, csupán azt, hogy valamilyen határozott korszakhatár kijelölése önmagában e szempont mentén alig ha remélhető. Az e szempontot érvényesítő szövegközeli elemzések a kontingenciához való viszonyulás változatainak tanulmányozása azonban hozzájárulhat a korszakhatár értelmezéséhez. Az isteni gondviselés és a kontingencia viszonya az eddigi Bethlen értelmezőket kevéssé foglalkoztatta. Az ilyen irányú kérdésfeltevés leginkább Orlovszky Géza egy megfigyelésére támaszkodhat. Orlovszky fő gondolata az volt, hogy az önéletírás nem teljesen egységes kompozíció, ami többek között az bizonyít, hogy benne különböző műfaji minták nyomai fedezhetők fel. Ennek példájaként említi, hogy Bethlen a szexualitásról különböző, sőt, egymással összeegyeztethetetlen módon beszél az imádságos könyvben, illetve a tulajdonképpeni önéletírásban. Előbbiben ugyanis a testi szenvedélyekről a spirituális önéletrajz mintájának megfelelően a bűnvallás keretein belül esik szó, utóbbiban viszont a véletlen és a komikum kap meghatározó szerepet. idézem Orlovszkit, azt, hogy végül 24 és fél éves koráig, házasságáig sikerül megőriznie, legalábbis valamilyen mértékig, a szüzességét, mármint Bethlen Miklósnak, azt az isteni kegyelem véletlenek, ügyetlenségek, félreértések sorozatával éri el, és ezzel az elbeszélés alakítása már-már komikus hatást vált ki. Az ifjúság bűneiről szóló fejezet felépítése Samuel Richardson Pamélájának iróniájára emlékeztetheti a kései olvasót. Orlovszki végső soron azt állítja, hogy az önéletírás narratívája legalábbis az ifjúság bűneit leíró fejezetben nem a gondviselés hiten alapul, vagy legalábbis komikus vagy ironikus törésben jelenik meg ez az értelmezői keret. Sajnos ezt a véleményét nem támasztotta alá részletes argumentációval, ezért érdemes a felvetett problémát alaposabban is megvizsgálni. Bethlen Miklós a testi szenvedélyek témáját először önjellemzésének vétkes inklinációit taglaló fejezetében hozza szóba. Itt először a fajtalanságra való hajlandóságának temperamentumában, testi adottságaiban gyökerező voltát hangsúlyozza, ezzel nyilvánvalóan mentegetve is saját vétkeit, hiszen e megközelítésben a testi vágyak nem erkölcsi hibaként, hanem a karakter, a temperamentum következményeként kerülnek elemzésre, s minősülnek egyúttal természetesnek. A téma kifejtésében aztán a testi vágyakkal folytatott küzdelem kerül előtérbe. A gyakorlatias megfontolások ismertetése után mégis mindenekelőtt Isten kegyelmére hivatkozik, mint olyan tényezőre, amely megakadályozta, hogy nagyobb bűnt kövessen el. Bethlen nem állítja, hogy nem követett el testi bűnöket, sőt hangsúlyozza, hogy élete állandó küzdelem volt a bűnnel. Határozottan állítja ugyanakkor, hogy külön volt az emberek nagy többségénél, mégpedig Isten kegyelmének köszönhetően. Az első könyv hajlandóságokról szóló negyedik fejezete így módon előlegezi az ifjúság bűneiről szóló 20. részt és az imádságos könyv bűnvallását. A bűnöktől való legfőbb védelmezőnek ugyanis ezekben is az isteni kegyelem mutatkozik, míg azonban az imádságos könyvben a bűnösség kíméletlen feltárására, az önéletírásban a bűnök ellenére is megőrzött erényességre esik a hangsúly. Az önéletírás bűnlajstroma a különböző részletességgel bemutatott történeteket foglal magában. Hosszabban csak egy kolozsvári és egy huszti vonzalomról, valamint londoni kalandjáról szól, ezek ismertetése előtt igen röviden említi első próbálkozásait. A nőkkel való testi kapcsolat kialakítására tett kísérletek között van, ahol kinevetik, van, ahol nemet mondanak neki, más esetben Bethlen mond nemet a felajánlkozó nőnek, van, aki nem érti, mit akar, s van olyan, ahol egy szolgáló véletlen megjelenése miatt hiúsul meg szándéka. Ezeket az eseteket Bethlen igen röviden, tárgyilagosan adja elő, értelmezésüket segítő kommentárt nem is fűz hozzájuk. Az az értelmezési keret, amelyet a fejezet bevezetéséig kijelöl, tehát hogy ezek az esetek a gondviselés működését tanúsítják, az önéletírást író idős Bethlen perspektíváját jelzik. A fiatalember nyilván nem értelmezte a gondviselés jeleként kudarcait, éppen ezért is folytathatta próbálkozásait. A fiatalember próbálkozásai, egykori kudarcai, felsülései utólag értelmeződnek olyan szerencsés fordulatokként, melyek szándéka ellenére hozzásegítették Bethlent ahhoz, hogy tisztaságát megőrizze házasságáig. Míg a fiatalember csetlése botlása önmagában nézve kontingens események sorának tűnik, az értelmező keret a providencia összefüggésébe helyezi azt. A csetlésbotlást és a nézőpontok kettősségét szem előtt tartva nem tűnik teljesen alaptalannak, hogy a mai olvasó komikusnak vagy éppen ironikusnak lássa a szöveget. A gondviselésen alapuló értelmezési keret koherenciáját azonban Bethlen nem sérti meg. Legalábbis itt. A kolozsvári, a huszti és a londoni eset leírásában Bethlen már több utalást is tesz arra, hogyan jelentkezett a gondviselés a nőkkel való kapcsolatában. Kolozsváron előbb az erotikus együttlét közben a nő Isten zabolázásából elszalad, majd később, miután megállapodnak, hogy a csókolózásnál messzebb mennek, idézem Bethlent, Isten azt nem engedi. A részletek iránt érdeklődő olvasót Bethlen a 12. illetve a 13. fejezethez irányítja, ahol beszámol arról, hogy 1659 nyarán Kolozsváron kis hien egy patakba fúlt, de Isten gondviselésének köszönhetően megmenekült, majd a harci események miatt anyjával elhagyta Kolozsvárt. A patakból való megmenekülés kulcsa, hogy az utána igyekvő Jancsi Inas ugyanabba a gübébe, ez vélhetőleg örvényt jelent, ugyanabba a gübébe esik, mint gazdája, és azt fejével a felszínre taszítja. Az Inas megjelenését Bethlen nem a gondviselésnek, hanem a véletlennek tulajdonítja, és ebből következően azt is gondolhatjuk, hogy szüzessége megőrzésében is szerepe volt e véletlenként értelmezett szerencsés fordulatnak. Természetesen érthetjük úgy is a véletlenre való hivatkozást, hogy az csak Bethlen percepciója, és valójában arról van szó, hogy ez esetben nem látta át a gondviselés működését. De ez esetben is sokat mondó, hogy itt nem a gondviselésre, hanem a véletlenre hivatkozik. Bethlen nem mondja meg, mi a kapcsolat a vizes kaland és a nőről való lemondás között. A kapcsolat megszakadását végső soron Kolozsvárról való távozásával indokolja, amely rajta kívülálló okokból következett be, anyja a kibontakozó hadi események miatt elvitte Kolozsvárról. A gondviselés tehát itt isteni intés formájában jelentkezik, de nem egyértelmű, hogy ennek ténylegesen van-e szerepe a szerelmi viszony megszakadásában, vagy az kontingens okokkal magyarázható. A második, részletesebben leírt eset, az 1660-ban Huston megismert férjes asszonnyal való kapcsolat azért nem teljesedik ki, vagy nem teljesedik be, mert a nő nem akar házasságon kívüli kapcsolatot, Bethlen viszont nem akar házasodni, és ezzel együtt lemondani a külföldi tanulmányokról. Az önéletírás itt visszautal a 12. fejezetre, ahol azt olvashatjuk, hogy Bethlenben Isten kegyelméből olyan nagy volt a peregrináció vágya, hogy ezért lemondott egy gyönyörű lányról. És utalást tesz Bethlen a 7. fejezetben leírt, Huston átért súlyos betegségére is. A 7. Bethlen italfogyasztási szokásait taglaló fejezet szerint két napig tartó hányásról és hasmenésről van szó, amelyet végül tokai aszúba mártott cipó fogyasztásával sikerült elállítani. Gyógyulásáról Bethlen részletesen beszámol. Előbb Isten segítségét hangsúlyozza, némi kételynek adva hangot az orvosságok hatékonyságával kapcsolatban. Idézem, a doktor mit adott osztán, s mit segített, nem tudom, de az Isten meggyógyíta. Végül mégis a Bazilius által adott rebarbarumnak tulajdonítja felépülését. A betegségből való gyógyulás az egész életút szempontjából jelentőségre tesz szert, hiszen a józan élet felé vezető út fordulópontja. A fordulatban meghatározó szerepet játszik Bazilius tanácsa, hogy minden ebéd és vacsora után igyon egy pohár vizet. Bethlen az önéletírás e pontján e tanács megfogadásának tulajdonítja jó egészségét, jól lehet korábban azt Isten ajándékának nevezte. Az már a 6. fejezetre visszalapozva derül ki, hogy a betegségből meggyógyulva Bethlen fogadást tett, hogy kerülni fogja a részegeskedést és a paráználkodást. Az önéletírás borfogyasztással kapcsolatos részleteit elemző Orlovszky Géza Bethlen megtisztulását pusztán szekuláris nevelődésként értelmezi. Ha azonban Bethlen erkölcsi tisztulását, mely egybeesik felnőtté válásával, pusztán evilági nevelődésként fogjuk fel, nem vesszük figyelembe, hogy ő maga az isteni figyelmeztetésnek épp úgy jelentőséget tulajdonít, mint az evilági tanácsnak. Idézem Bethlent, bizony egy rossz részeges ember lészen vala belőlem, ha gyermekségemben az anyám, bornemissza és részeg embert utáló lévén nem zabolázott volna, és ha Isten, in annó 1660, nagy halálos betegség, várad akkori elveszése, és néhai préceptorom Izákusz Bazilius doktor tanácsa által a józan életre ne térítsen. Az önéletírás szóban forgó helye némiképp hasonló értelmezési dilemma elé állítja az olvasót, mint Defoe regényének azon nevezetes jelenete, ahol a súlyos lázzal küzdő Robinson egyrészt dohányfogyasztásával, másrészt a Biblia olvasásával és imádkozással igyekszik gyógyítani magát. Nem dönthető el ugyanis egyértelműen, végső soron melyiknek tulajdonítja gyógyulását. Bethlen szövege is többféle olvasatot tesz lehetővé, de nem kell feltétlenül választanunk a szekuláris és a spirituális értelmezés között. Az önéletírás történeti helyét épp a gyógyulás kétféle indoklásának egymás mellettisége jelzi. Ne feledjük, e sorokat, amelyeket idéztem, az a Bethlen írta, aki hosszú imádságában már megbánta bűneit és megbizonyosodott kiválasztottságáról. Az önéletírásban nem esik szó arról, hogy milyen kapcsolat van a fogadalomtétel és a férjes nővel való kapcsolat alakulása között, sőt, ezek időrendje sem teljesen egyértelmű. Minden esetre Betlen testi vágyai nem azért nem teljesednek be, mert belátja ezek bűnös voltát, hanem mert a nő nem akar házasságon kívüli kapcsolatot, Betlen viszont nem akar házasodni. Végső soron Betlen szerint az isteni intésként értett betegség nem játszott szerepet a kapcsolat megszakadásában, annak okaként, önmagának is ellentmondva, egyszer a peregrináció vágyát, másszor a nő ellenállását említi. Mindkét magyarázatban az isteni gondviselést nevezve meg végső okként. A gondviselés útmutatása szerencsés módon rendre egybevág Betlen saját terveivel. A Szerecsen királyhoz címzett londoni bordélyház látogatásáról itt nincs lehetőség részletesebben szólni, összefoglalóan csupán annyit lehet megjegyezni, hogy Betlen egyrészt Isten kegyelmének, másrészt a francútól való félelemnek, illetve Curtius tanácsának tulajdonítja a bűntől való részleges megmenekülését, bár nem teljesen világos, hogy ezek pontosan mikor és milyen szerepet játszottak. És nincs lehetőség annak taglalására sem, hogy a gondviselés milyen szerepet játszik az önéletírás egyéb részeiben. Jól lehet, a gondviselésre vonatkozó utalások igen sok helyen fellelhetők. Így például a peregrinációját tárgyaló fejezetekben több apró eseményt a gondviselésnek tulajdonít, sőt hangsúlyozza, hogy azokat az eseményeket jegyezte fel, amelyek Isten iránta tanúsított kegyelmét bizonyítják. Az önéletírás sorsértelmezése szempontjából fontosabb, hogy az imádságos könyvben több esetben is Isten rendkívül való kegyelmének általa megtapasztalt jeleiről szól. Az álmok értelmezésére, jelentésére Betlen elméleti szinten is reflektál. Bár okfejtésében erős kételyek jelennek meg az álmok isteni eredetével kapcsolatban, végül elutasítja, hogy azok természetes eredetűek lennének. És a gondviselésre Betlen többször hivatkozik anyagi gyarapodásával kapcsolatban is. A talpra esett, az adódó lehetőségeket ügyesen kihasználó kereskedő eszményének való megfelelés önjellemzésének szerves részét képezi, de ez sikereket rendre az isteni gondviselésnek tulajdonítja. Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a Betlen Miklós által az önéletírásában adott sorsértelmezés meghatározó gondolati alakzata a gondviselés hatalmába vetett hit. Ugyanakkor több esetben szekuláris jellegű megfontolások, evilági motivációk, az egyéni aktivitás is szerepet kap az életút alakulásában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gondviselésre való utalások az önéletírásban a szekuláris narratíva felszínén megjelenő, pusztán formális ráadást képeznének, és nem is csak az imádságos könyv és az önéletírás műfaji kettősségéről van szó. Sokkal inkább a gondviselés hit és a kezdődő modernizáció újfajta tapasztalatai, gondolkodási mintái közötti feszültségben kereshetők azok. Azáltal, hogy benne a gondviselés hit érvényességével feszültségben álló elemek is fellelhetők, Betlen Miklós önéletírásának értelmezése némiképp hasonló kérdéseket vet fel, mint Defoe Robinsonja. Az angol regény értékelését hosszabb ideje a homo economicust középpontba állító szekuláris és a homo religiosust középpontba állító spirituális olvasatok kettősége, illetve az e kettőség feloldására irányuló kísérletek jellemzik. Ehhez némiképp hasonló kettőség jelei mutatkoznak az újabb Betlen szakirodalomban is. Míg Tóth Zsombor az imádságos könyvből kiindulva a puritánus Betlen képét rajzolta meg, és az önéletírás üdvtörténeti vonásait emelte ki, Simon József az előjáróbeszéd elemzésében Betlen gondolkodásának szekuláris tendenciáira, mindenekelőtt az önérdekkövetés pozitív kategóriaként való használatára mutatott rá. Úgy gondolom, miként Defoe Robinsonja esetében, Betlen önéletírása esetében sem egyik vagy másik perspektíva kizárólagos követése az üdvözítő, hanem annak tanulmányozása, hogy a különféle diskurzusok hogyan kapcsolódnak egymáshoz az önéletírás narratívájában. Az említett két megközelítési mód egyaránt szilárd alapokon áll, további elemzéseknek kell azonban tisztázniuk, hogy az önéletírás egyes részeiben a szekuláris és a spirituális dimenzió pontosan milyen viszonyban áll. Köszönöm szépen a figyelmet!